mindennapi digitalizációnkat ad meg nekünk. Ma erről van szó, kicsit másképpen, mivel ez nem egy olyan műsor, amiben a digitalizációról beszélünk általában, de ez a mindennapi életünkre gyakorolt egyéb hatásai, és egy picit mondhatok ilyen szavakat, hogy filozofikus szintre emelve?
Mondhatsz. Még hoztam is olyat, ami aztán végképp nagyon filozofikus, és most izgulsz, ugye?
Én most nagyon.
És még most kapcsoltak el a filozófusok.
Oké.
Okay. Igen. Reméljük nem.
Nem. Filozofikus, csak azt mondtam, egyáltalán nem filozófia. Sőt, inkább azt mondom nektek, hogy pszichológia, és már majdnem matematika interdisziplinája, vagyis határterülete, és akit itt említenem kell, ez a másik lesz, ami ilyen nagyon alap dolog egyébként pszichológiában, mint a külső-belső kontroll. Ez pedig a mezőelmélet, és ez Kurt Lewinnek a nevéhez fűzhető. Ő még dinamikusabb rendszerben képzelte azt el, hogy mitől függ az, hogy a személyiséged, a személyiség dimenzió mentén hogyan vagy leírható, lehet ez éppen a kontrollosság kérdése. És ez azért nagyon izgalmas, és ugye arról beszélünk, hogy valami tech cuccok, meg ez az egész tech fejlődés és digitalizáció, ez hogyan hat vissza ránk? A pszichés egészségünkre, vagy a pszichés normalitásunkra, vagy egyáltalán a személyiségünkre, a működés, egyáltalán alakulunk-e miatt? Valami ilyesmiről beszélgetünk, de ha nem, akkor szóljatok, és akkor nem mondom el a mezőelméletet.
Mondd el, nyilván alakulunk.
Okay.
Jó, szóval, ez egy sokkal dinamikusabb sem, mint azt mondom, hogy vagy, és akkor egy spektrumon helyezhető el, hogy külső vagy belső kontrollos. Sokkal dinamikusabb elmélet annyiban, hogy azt mondja, és szerintem innen izgi azt vizsgálnunk, hogy akkor így mi is van, hogy így mi lesz velünk ebben a nagyon elrugaszkodott technológiailag fejlődő, és mindent körénk rakó kontextusban, vagyis környezetben, szóval azt mondja, és akkor harmadszor futok neki, hogy a személyiség az nem konstans, hanem állandóan változik, mégpedig dinamikusan éri valamilyen környezeti, tehát szituációs hatás, erre ad valami választ, majd visszahat erre a szituációs elemre, és az is megváltozik. Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút dinamizált modell, amiben ez a két dolog, tehát a saját igényeim, meg a környezeti motivumok, azok kölcsönös függésben vannak egymástól, és majd ezeknek az eredőjeként születik meg gyakorlatilag az én személyiségem. Csöndben vagytok.
Ez idáig jó. Aha. Én annyit akartam csak hozzáfűzni, hogy és nem csak az ember, az egyén személyisége változik, hanem az emberiség karakterisztikája is változik így. Ennél fogva, és ezért vagyok mindig óvatos azzal, hogy jó irányba megyünk, vagy rossz irányba megyünk, mert annyira benne vagyunk, hogy ezt nem lehet megmondani, ez történelmi, sőt, majdnem azt mondom, hogy földtörténeti távlatokban lehet megmondani, ilyen 100 és 1000 évek távlatában lehet azt megmondani, hogy egy progresszió az mit például nekem van, egy olyan érzésem, nagyon rövid leszek, hogy ahogyan a mindennapi, hogy mondjam, élelemszerzésnek nyomása teljes mértékben lekötötte ugye az ó embert, mondjuk így, vagy ókori embert, a régi korok emberét, és a mezőgazdasággal, az iparral, a specializációval gyakorlatilag felszabadultak olyan idők, amit az ember tudott másra fordítani, például gondolkodásra, elmélkedésre, filozófiára, művészetekre, stb. És ettől az ember elváltozott attól az embertől, aki valójában egy állatfaj volt csak. Én azt érzem, hogy ez a potenciál itt is megvan, tehát ez az összes minden, amiről mint most digitalizáció ernyője alatt beszélünk, ebben potenciálisan benne van az, hogy nekünk egy csomó mindennel nem kell már foglalkoznunk, ezt nézhetjük onnan, hogy butábbak leszünk, mert bizonyos dolgokat nem mi végzünk el, hanem egy gép, vagy a digitális, nem tudom, mi felhő, de kérdés, hogy azt a felszabadult időt, ha felszabadul egyáltalán idő, akkor egyébként azt az egyén és az emberiség mire fordítja. Valami, lesz itt valami olyan progresszió, ami ebből kinő, amit most nem is látunk, vagy pedig ez így egyszerűen csak elhűíti az embereket. Szerintem mind a kettő benne van.
Hát és nem csak az elhűítés, hanem én azon szoktam még gondolkodni, hogy vajon a spontaneitásunkat, meg a kreativitásunkat, azt bántja-e egyébként a technológia? Az igazi válasz az ma már is nyilván az, és ismerve az AI-nak a kreatív képességeit is, vagy a mai kreatív képességeit, hogy ezt így semmiképp nem szabad kijelentenünk, mert ez nem igaz, mert oda-vissza hatás, tehát rengeteget tanulunk mi tőle, ő tőlünk, és ez ettől csak. De amikor arról beszélünk, hogy mennyire tudsz a saját, és végül is a kontrollossághoz is köze van, a saját belső döntéseid szerint, és a saját belső mércéid szerint benne lenni egy helyzetben, és azt egyáltalán nem engeded, hogy valami külső input, most nyilván nem egy teljesen adott környezet input, hanem valami tech inputra gondolok, tehát hogy ne egy tech input szerint térj le valami alkotási útról, vagy ne az adjon neked ebbe valamilyen megoldást, vagy félkész megoldást, akkor azt gondolom, hogy azért elgondolkodtató, de nincs rá válaszom egyébként, hogy jó vagy rosszabb, vagy nem is ezt keresem, de hogy akkor hogy tud fennmaradni, fenn tud-e maradni a spontaneitás. Egyébként szerintem pont te küldted nekem át a Stephen Fry-nak, aki ugye egy szuperszónikus angol szépirodalmi alkotó, van egy...
Hát általános közéleti...
És így van,
zseni, igen.
Pontosan. Akkor te küldted át, mert te jobban ismered, mint én inkább olvasok tőle.
Neked nem szoktam átküldeni, sajnos nagyon ritka.
De hogy nem szoktál, simán
szoktál. Én cikkeket szoktam átküldeni.
Igen, és...
De ezt már megbeszéljük műsor után, ja, ne aggódj ezen annyit.
Ez a backstage-re tartozik.
Csak gondolom, hogy biztos, ne nézz rám,
hogy
nem én voltam.
Ő firtatja, meg vitatja ezt, és maximálisan a mellett kardoskodik, hogy például egy zenei alkotásban, hogyha ha használjuk és túlhasználjuk azokat a tech opciókat, amik ma adottak, akkor az nem zene szerintem, mert hogy abból pont a... Na, ez egy jó kis igen, vitaindító.
Szerintem a géprombolóknak a gondolkodása alapvetően most nagyon leegyszerűsítve és markánsan. Szerintem nézd, attól, hogy mindenféle eszköz a rendelkezésére áll mondjuk valakinek, aki meg akar tanulni mondjuk nagyon jól rajzolni. Attól, hogy 100 000-en már rajzoltak kört, meg vonalat, meg emberi portrét és alakot, és ezért attól még ezen mindenki át kell, hogy menjen, és át is fog menni, és tök mindegy hány eszköz, meg hány digitális eszköz és lehetőség van, és ezek hogy multiplikálódnak, attól még az alapvető, a saját, hogy mondjam, magam kiteljesedésének az útja az lesz, hogy kört rajzolok, aztán még százat, még ezret, aztán rajzolok egy háromdimenziós tárgyat, aztán elkezdem azt így torzítani, absztrahálni. Tehát az embernek, hogy mondjam, ezzel mindenki végigmegy, ha elkezdek zenével foglalkozni, akkor az ember akkor meg fogja valahogy ragadni azt a zenét, el fog kezdeni vele foglalkozni. Szerintem inkább arról van szó, hogy hogyan kapcsolódik az én tevékenységem a világhoz, ilyen ipari értelemben, beszállító értelemben zenész leszek, komikus leszek, író leszek, használom egyébként, mint hogy a hollywoodi filmstúdiók a ChatGPT-t arra, hogy forgatókönyvet íratnak vele. Ezek nem az egyénről szólnak, az egyén mint olyan, szerintem a kreativitását meg tudja élni, és ki tudja aknázni független attól, hogy kőkorszaki körülmények veszik körül, vagy szuper digitális világ. Ott szerintem nincs, szerintem akadás. És az, hogy utána ezeket az eszközöket, amikor az ember elsajátította már a szenvedélyének, szakmájának az alapfogásait, ezeket a digitális eszközöket használja-e, és jól használja-e, és nem... hogy mondjam, nem dilettáns módon.
Igen,
tehát nem elvégezteti a munkát önmaga helyett, hanem inspirációs forrásnak tartja. Mert egyébként mi egy kreatív döntés egy zeneműben, mi igazából ugyanazt csináljuk, amit csinálnak ezek az AI zene szerkesztő dolgok egy pillanat alatt. Az ember, amikor valami zenét szerez, akkor annak a legkisebb része általában, ha van egyáltalán eredeti ilyen isteni ihlet benne valahol, az egy pici, az lehet egy szövegrészlet, az lehet egy dallamrészlet, de amikor köré gyártja és konstruálja magát a művet, ott rengeteg honnan merít az ember, és ez így természetes, ez a kreatív folyamat, hogy én igenis ismerem ennek a szakmának mondjuk az előzményeit, a históriáját, és merítek ebből. Az AI ugyanezt csinálja, csak nagyon-nagyon gyorsan kielemzi és megnézi, hogy mik voltak hasonló dolgok, mint amit neki beadtak promptnak, és akkor kidob valamit. De szerintem itt ezen a ponton, bocsánat, ha jól használom ezeket az eszközöket, akkor szerintem ezek inspirációs eszközök tudnak lenni, illetve gyorsítani tudnak bizonyos folyamatokat. az már az én ügyem, hogyha én egyébként ott egy olyan munkafolyamatot akarok levágni, lerövidíteni, amit ha én végzek el, akkor az én kreativitásom az épül, ha meg ezt elvégeztetem másról, akkor az így elsatnyul, azzal nekem kell elszámolni. Ha azt megeszi a világ, akkor emberek ezt fogják használni, mint ahogy használják is, és akkor ez így ilyen értelemben nem egy jó használat szerintem, de igen.
A vége felé járunk a beszélgetésünknek, és itt ezen a ponton szeretnék föltenni egy nagyon egyszerű kérdést. Az említett eszközök és digitális segítségek a motivációnk és az inspiráció, a motivációnkra és az inspirációnkra és az igényeinkre vannak-e hatással? Az, hogyha én látom, hogy valami egyszerűbb, akkor én attól könnyebben bele fogok-e kezdeni valamibe, akár egy művészeti alkotás létrehozásába, egy zenébe, egy rajzba, bármibe, vagy elveszi tőlem azt a lehetőséget, hogy a végén egy nagyobb sikerélménynek legyek a tulajdonosa. Tehát, hogy én annak igazán tudjak örülni. Szóval ezek az eszközök, ezek a lehetőségek, vajon a sikerélményt, ami egyébként szintén szerintem hozzájárul ahhoz, hogy emberek vagyunk, és olyanok vagyunk, gondolkodók vagyunk, az vajon megadatik-e ezekkel az eszközökkel, hogyha akár ha túlzásba esünk velük?
Szerintem épp ezt mondta Viktor, és azt a szót emelném ki mindenek előtt, kettő szót, abból, amit az előbb hozzátett itt a beszélgetésünkhöz, hogy ha inspirációs elemként használod, ha jókor használod, ez mind azt fogja jelenteni, ami az én nünökém, ugye, hogy belső kontrollos vagy. Hogy igen, én inspirációs egyfajta megoldásként használom, és akkor, amikor én akarom, ez a jókor. Nem pedig várok valami csodát magam körül, és kattingatok, nem tudom én, jobbra-balra, meg a 120. nem applikációt és megoldást is kipróbálom arra, hogy, és akkor majd csak összetákolok belőle valamit. Annak nyilván nem is lesz sikerélménye a vége, nyilván, vagy nem lesz a sajátom, amit kérdeztél.
De ettől nyilván egy nagyon torzulás, hogy mondjam, a digitális alkotói, nem tudom én, szférákban az internet, ami nyilván az Instagramon egy a seggét mutogató, nem tudom, influencer, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, az nyilván így százszor annyi kattintást tud, mint mondjuk a Szlavoj Zsizsek, érted, a maga zsenialitásával, tehát értelemszerűen hogyha valakit az motivál, hogy kattintás, hogy pénz, hogy akkor ezeket az eszközöket nagyon jól lélektelenül lehet használni arra, hogy kattintást, és ez, mert ennek van egy ilyen, sajnos egy ilyen felhígult piaca, és ez ki, de ha megtartjuk azt, hogy az alkotásomnak, vagy a közlésemnek a folyamata és eredete és célja, az valójában az nem más, mint az, hogy én kifejezzem magam valahogy, és valamit közöljek, aminek van valami értéke, akkor igazából teljesen mindegy, hogy én arra mit használok eszközt, mert maga az a közlési impulzus, ami így a világban így megtörténik azáltal, hogy én valamit így odarakok, egy alkotást, egy szöveget, egy könyvet, egy cikket, egy gondolatot, bármit. Ha ez autentikus, és ebbe én ott maradok, és ott vagyok, vagy legalábbis úgy, érted, az én magamon átszűröm azt a valamit, ami ugye így meg akar szólalni, és ahhoz én eszközökként használok egy csomó mindent, az tök mindegy, ha én maradok ott mögötte. Hogyha ezt azzal a céllal teszem, hogy kimérics kélem, hogy akkor mivel lehet a leggyorsabban, a legtöbb kattintást, a legtöbb üzenet, akkor nem az a célom, nem az üzenet a célom, hanem egy valamilyen végeredményt szeretnék így minél gyorsabban így bezsebelni.
Igen, és közben még azt hadd tegyem hozzá, egy percen van, mutatja a Manosi Viktor, és ez csak 12 másodpercet fogok használni, de nem érjetek le, hogy mi van akkor, és ezt most nyitva fogjuk hagyni, mert nyilván hosszabb a téma, ha azt mondom, hogy egyébként pedig a mindenféle digitális inputok, most ebbe tényleg az összeset soroljuk be, ami eddig ma szóba került, azok pont azon az agyi jutalmazó központon hatnak, ahol a függőség akár a kimiai, akár a viselkedéses bevittelemek hatnak, tehát valójában tudunk-e kontrollt gyakorolni, és akkor így széthúzom az egészet, amiről eddig beszéltünk, vagy sem?
Azért örülök, hogy ezzel zárod, Juci, mert pont ezt akartam kérni mindannyiunktól, hogy vonjunk le konklúziókat, nézzük meg, mi a következtetés, és talán ez, hogy a kritikus gondolkodást még inkább serkentsük. Tehát hogy az, hogy ezek vannak, ez, hogy ezek a lehetőségek itt vannak azoknak is, akik nem tudják még úgy használni, mint akik egyébként beleszületnek, és már viszonylag korán a kezükhöz kapják ezeket az eszközöket. tudjuk azt, hogy ők nyilván kevesebb deficittel indulnak bele ebbe a világba, mint akár mi. És ezzel nincs is semmi gond. Viszont az mindenkire vonatkozik, hogy azt a kérdést feltegye, hogy meddig van rá szükségem, és akkor itt visszacsatolok egy nem tudom hány beszélgetéssel ezelőtti alkalomra, amikor arról beszéltünk, hogy az önazonosság az hol mérendő, és hogyan mérendő, és szerintem itt ebben
szerintem ezt meg lehet állapítani. Szerintem ez az egész, én úgy zárnám, hogyha most le kell zárni, ahol indítottam ezzel a tudatossággal, amit az Jüci is most mondott, ugye Platonnak van ugye a politikával, mint közélettel való viszonya az átlagembernek, ugye őre azt mondta, akkor is volt már ez a jelenség, ami ma is, hogy hát én a politikával nem foglalkozom, ez a hülyeség. Tehát és van egy ilyen attitűd. Ezt szerintem át lehet egyébként húzni ezt a attitűdöt, így általában a digitális eszközök által felvetett problémákra. A legtöbb ember úgy van vele, hogy kit érdekel. Használom, nem kezd gondolkodni rajta, és igazából a Platónnak ez a mint most mondani fogok, mondata, azt szerintem bár a közéleti gondolkodásra és kritikus gondolkodásra hozta ő ezt a mondatot, de szerintem alkalmazható itt ebben az esetben minden ilyenre, ami az életünket befolyásolja. Ugye azt mondta, hogy ha te azt mondod, hogy nem foglalkozol a politikával, mert az hülyeség, akkor ne csodálkozz azon, hogyha hülyék fognak foglalkozni a politikával, és ők fognak uralkodni rajtad. Érted? Ennyi. Tehát a kezedbe kell venni ezt a dolgot, hogyha ha nem veszed a kezedbe, és nincs véleményed erről, vagy nem akarod, hogy itt kritikus véleményt alakíts ki valamiről, ami az életedet ilyen mértékben befolyásolja, hát akkor ne csodálkozz azon, hogyha elszabadulnak a dolgok.
Konklúzió a tudatosság mellett, amit csak kiegészíteni tudok, az edukáció, mit, mikor, miért használok, és döntés, használom, vagy nem használom. Nálam ez a konklúzió.
Ámen.
Tudatosság,
használom,
döntés.
Vagy ő használ engem.
És akkor az egy másik téma lesz. Nagyon köszi, hogy itt voltatok ma is. Berúgtuk a népkanapé ajtaját, és most be is csuktuk.
Van neki ajtaja?
Hát mindennek van ajtaja. Tudod, ahol bezárva egy ajtók nyílik egy új.
A népkanapé rúgói.
Hámor Judit és Rácz Viktor voltak.
Köszönjük
ma is
szépen.
Itt a szabad esésben.
Sziasztok!